Köszöntök mindenki szeretettel, és hagyd mondjam el elsőnek, hogy én hogyan éltem meg életem fiatalságában, hogy volt találkozásom Istennel, hogyan állított meg az életem útján, és hogyan lett az életemben egy változás. Én egy olyan családban nőttem föl, és neveltettem, ahol Istenről nem nagyon esett szó. A szüleim inkább ilyen házi bulikba jártak, még élték a ifjúkori éveiket. Anyukám 20 évesen szült engem, és hát még én emlékszem arra, amikor olyan 6-7 évesen egyik vasárnap, vagy másik szombaton mentünk különféle házi bulikba, és lehetett vágni a szobába a füstöt, és szóltak a zenék, és táncoltak a szülők, meg a fiatalok, mi meg gyerekek valahol a másik szobában. Tehát valamilyen környezetben nőttem föl. Azért néha-néha hallottam egy-egy szót Istenről, a nagymamámtól, aki megtanított imádkozni, és betanult imádsággal. És hát én körülbelül olyan 14-15 éves lehettem, amikor elkezdtem gondolkozni azon, hogy miért élek, és miért vagyok. Amúgy egy olyan gyerek voltam, hogy ismertem az iskolában, az igazgató is jól ismert, de nem azért, mert valami jó versenyekre jártam, hanem azért, mert rossz voltam. És nem egyszer kellett az igazgatóhoz elkísérni az osztályfőnökömnek, vagy éppen a folyosón kapott el az igazgató, és nyakon csípett, szószoros értelemben meg is szorongatta a nyakamat, mert éppen olyat csináltam. Tehát egy rossz gyerekként élve az életemet, mégis megállított valami engem nem egyszer az életemnek az útján, az nem más volt, mint a velem született betegség. És ebben a betegségben, amikor nem tudtam aludni, akkor fölmerült bennem, hogy én miért vagyok beteg? És az osztálytársaim közül a többiek miért egészségesek? És mi az, hogy valaki meghal esetleg 5 évesen, vagy 15 évesen, és valaki pedig leéli az életét egészségesen, 90 éves korában is azt tudja mondani, hogy hát igazából nem nagyon voltam beteg. Mi ez a különbség? És hogy foglalkoztatott engem, amikor így betegeskedtem, és fölmerült bennem a kérdés, hogy mi van, ha majd én meghalok? Meg senki meg nem kérdezte, hogy én megszülessek el a világon. Hogy van ez az egész? És a szüleim elé álltam, mert én nem tudtam a választ, és megkérdeztem tőlük, hogy ha majd meghalok, mi lesz velem? Hát apukám azt mondta, hát fiam, eltemetnek a földbe, a sárga földet ráthúznák, ugye Debrecen a sárga föld van, és akkor végeredményben vége van az életnek. És nem bírtam elfogadni azt, hogy ennyi lenne az élet, valahogy ott az ember szívében ott van, hogy nincs vége a halállal. Az nem egy végállomás. És senki nem beszélt nekem Istenről, az jött föl bennem, hogy ha ő létezik, és van, és tényleg ő teremtett engem, meg bennünket, hát ő akkor csak tudja, hogy mire teremtett. Hát ha még elképzeljük egy televíziót az emberek, hát akkor tudjuk, hogy az mire való. Hát akkor ő, ha megtervezte az egész világot, és benne megteremtett engem, hát akkor ő tudja. És akkor őszintén nem betanult imádságban elmondtam az Istennek, hogy nekem milyen kérdéseim vannak. Miért élek? Miért vagyok? Mi lesz a halál után? Elmondtam, mint egy embernek szokás ezt elmondani, mint a szüleimnek elmondtam, csak összekulcsoltam a kezemet, lehajtottam a fejemet és elmondtam. Nem történt úgy semmi, csak annyit mondtam még a szüleimnek, hogy úgy érdekel engem az isteni dolgok, és apukám úgy elejtette ezt a ő munkatárs nőjének, aki viszont gyülekezetbe járt, hogy hát ugye a fiam, ha tud érdekli az Istennel kapcsolatos dolgok, témák, és amikor ő ezt meghallotta, akkor, hát akkoriban még ugye Magnó gazettát használtunk, és elküldte nekem, hogy én hallgassam meg. Hát akkor én fiatal fölvettem a fülest, bekapcsoltam, és elkezdtem hallgatni, és egy Isten tiszteletet vettek föl, igen hirdetések voltak rajta, és azon belül minden kérdésemre választhattam. Megtudtam azt, hogy én bűnös vagyok, és elszakadtam Istentől. Hogy éltem az életemet ott a suliban? Hogy mennyi minden rosszat véghez vittem? Hogy hányszor hazudtam a tanárainknak, meg a szüleimnek is? És mindez, hogy rám nehezedett, és utána folytatódott tovább az igéhetés, és oda jutott, hogy ha így meghalok, akkor a Szentírás azt mondja, hogy a pokolra jutok. Istentől távol jutok, és szenvednem kell. És én azt mondtam ott fiatalon magamban, hogy ez mindig az. És én oda való vagyok. Én tényleg a pokolra való vagyok. Én olyanokat tettem. De folytatódott az igeértés, és ez az örömhír, és erről szeretnék majd beszélni is, hogy arról szólt, hogy szeret az Isten így, ahogy vagy. Hogy védkeztél, hogy bűnt követtél, hogy becsaptad a másik embert, hogy bántottad a másik embert. Még azt is, akit talán szerettél, vagy szeretsz. De én meg úgy szeretlek téged, mondta Isten akkor nekem, hogy az egyszülött fiamat adtam, érted, ott a Golgotai kereszten, ő halt meg a te bűneidért, hogy ha ő benne hiszel, ne kerüljél a pokolra. Hiszel benne. És akkor én ott fiatalon kitöltem könnyekben, sírtam, és azt mondtam az Istennek, hogy bocsáss meg nekem, atyám, vétkeztem ellened. Én hiszek a te fiadban. Hiszek Jézusban. És egy olyan életem állt, amire mindig vágytam fiatalon. A békességre, a szeretetre. Egy olyan szabadságot éltem meg, akkor ott az imádkozásomban, az Istennel való kapcsolatomban, hogy boldog lettem, hogy ő megbocsátott, boldog lettem, hogy örök élettel megajándékozott engem, hallgatva tovább ezt az igehirdetést. Elhittem, hittel befogadtam, és olyan boldog lettem, amire mindig vártam. Vártam, a baráti társaságban úgy gondoltam, hogy nagyon boldog lesz. Kiálltam meccsekre szurkolni a Lokinak, hogy talán majd ott boldog leszek. És hát mondhatom, hogy ugye keressük a boldogságot fiatalon, és hát az egész életünkben. Meg se álmodtam volna, hogy a boldogság az Istennél. Át sem gondoltam ezt. Fejemben erő nem jött. De ott, amikor ott letérdeltem, és elmondtam az Istennek bűneimet, és megtapasztaltam Isten szeretetét, elkezdtem örülni. Nem létezik, hogy az imádságban lehet ezt átélni. És akkor eldöntöttem, hogy én ezen az úton akarok járni. Én ezt kerestem, hogy az Isten tudja ezt betölteni. És ő örök élettel tud megajándékozni bennünket. És a vele való kapcsolatban kiteljesedhet az ember élete. És boldog lehet. Hát erre hívok mindenkit ezen a mai napon. És szeretnék igeverset is olvasni a János evangéliumából. János evangéliumának a 14. fejezetének az első versétől olvasom a 6. versét. Jézusnak a szavait. Hallgassuk meg ezt. Tehát János evangéliuma 14. fejezet első versétől. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ahová pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá. Uram, nem tudjuk hová megy. Honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy ez a mai délutánon lehet veled találkozni itt ebben az imaházban. És köszönjük, hogy te utat akarsz mutatni az életünkben. Ebben a zűzavaros világban egy olyan utat, amely hozzád vezet. Egy olyan utat, amely a mennybe vezet. Egy olyan út, amelyen örömmel lehet járni. Egy olyan út, amelyben szabadságot lehet megtapasztalni. Egy olyan út, amire úgy vágyik az embernek a szíve. Urunk Istenünk, vezessed a mai délutános bennünket ezen az úton. Amen.
Amen.
Foglalj helyet a délután. Jézusnak a szavai egészen a mennybe mutatnak, itt amikor olvashattam, és olvashattunk. Közben, noha a tanítványok nagyon nyugtalankodnak, hiszen arról beszélt Jézus, hogy ő elmegy egy olyan úton, ahova nem követhetik. Jézus sokszor beszél a tanítványoknak, hogy meg fog halni, ugye háromszor is megemlíti. El fogják, szenvedni fog, meg fog halni. Elszomorítja a tanítványokat ez. Három évig mindig követték, mindig oda mentek, ahova ő járt. Most meg azt mondja, hogy oda nem jöhettek, ahova én megyek. Nyugtalankodnak a tanítványok, hogy mi az, hogy meghal Jézus? Nem leszünk vele? Hát igen, az ember életét nyugtalanítja a halál kérdése. És szeretnék erről beszélni elsőre. Miért nyugtalankodik az ember, amikor szóba kerül a halál témája? Itt van a nagy ünnepi kör, a húsvéti ünnepkör. Ugye itt is benne van a halál, és benne van az élet. És egy kicsit az evangélizáció készít bennünket Krisztushoz is, meg a húsvétra is, mindannyiunkat, erre az ünnepi körre. Tehát elsőnek nézzük meg azt, hogy miért nyugtalankodik az ember, amikor az elválásról, az elszakadásról, a halálról esik szó. Hiszen nem csak a tanítványok elszakadnak Jézustól, mert a halál ugye az elválás pillanata is, hanem az ember is átéri ezt, hogy a testből elszakad a lélek, kiszakad, elválik egymástól. Ez a halál. És ez nyugtalansággal tölt el az embert, nyugtalansággal a tanítványokat is. De Jézus beszél egy olyan dologról, hogy nem kell nyugtalankodni, mert nem végállomás a halad. De hogyan lehet oda eljutni? Erről is szeretnék beszélni. Mit kell nekünk tennünk, hogy oda jussunk arra a helyre, amiről Jézus beszélt? Hát nézzük meg elsőnek, hogy az ember gondolkodásában miért nyugtalanító a halál. Jézus többször megemlíti tehát azt, hogy ő meg fog halni, és ez nyugtalankodást kelt a tanítványokban. Péter még mondja is, hogy Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled, tehát nem fogadják jól. És általában észrevehetjük, hogy mi emberek nem nagyon szeretünk erről a témáról beszélni. Egy temetésen is észreveszem, nem ezt, hogy mind a tömeg, és mindenről beszélgetünk, csak éppen arról nem, ami történik most. A temetés, a halál. Ott is más téma kerüljön elő, ott is inkább másról beszéljünk, ne arról. Mert az nem jó. Miért ilyen az ember? Hát sok esetben ugye nem is készülünk erre, nem is akarunk erről hallani, és nem is készülünk, pedig ez nagy butaság. És hogy mondjak el erre egy történetet? Történt egy királlyal annak idején, hogy abban az időben udvari bolondokat tartottak, és hát sok királynak voltak udvari bolondjai, és ennek a királynak is talált egy nagyon jó udvari bolondot, aki nagyon vicces volt, úgy tudta elmondani az igazságot sokszor a királynak, hogy nem sértődött meg, de értette, olyan homorosan, tehát olyan okos udvari bolond volt különben, akit ő fölfogadott. És annyira meg tudta nevettetni a királyt, amikor szomorú is volt, hogy a király készített neki egy pálcát, egy ezüst pálcát, arany csengettyükkel, és odaadta neki, és azt mondta neki, hogy ezt neked ajándékozom, mert te vagy a világ legnagyobb bolondja. Tehát te olyan bolond vagy, hogy mindenki nevet rajtad. De azt is mondta, hogy ha találsz magadnál nagyobb bolondot, akkor ezt a pálcát ad neki. Hát, szófogadott a bolond, nem egyszer, hogy elment az udvarból, elutazott erre-arra, és hát nem talált magánál nagyobb bolondot, és egyik nap meghallott, hogy a királya a bajban lebetegedett, sőt, halálosan beteg. Gyorsan el is ment hozzá, fogadta is a király, beszögdelt az ágyához, humorosan, majd leült a király ágyára. És a következőt mondta. Királyom, úgy hallom, hogy elutazol. Muszáj neked oda elutaznod? Mondta a király, hogy muszáj. Vissza fogsz onnan térni? Ahova mész? Mondta a király, hogy onnan nem tért vissza senki. Mondta így, ahogyan szokták az emberek. Onnan én nem jövök vissza. Mondta Bolond neki, akkor biztos készültél, hogy királyi módon fogadjanak, ahova elmész. És mondta a király, hogy nem készültem. Egyáltalán nem készültem. Hát de hogy csinálhattál ilyet, mondta Bolond. Hát, hogy nem készültél? Hát egész életemet mással éltem, mondta a király, mással foglalkoztam. Nem törődtem azzal, hogy egyszer meghalok, és el kell utaznom erre a világról. Máshova. Következőt mondta a bolond. Királyom, tudtad, hogy el fogod utazni. Tudtad, hogy meg fogsz halni. Mégsem készültél. Te nagyobb bolond vagy nálam is. És odaadta neki az ezüstpálcát. Hát tényleg az ember nagy bolond, hogyha nem készül a halálra. Tényleg nagy bolond, ha nem beszél róla. Tényleg nagy bolond, ha mindig elüti ezt a témát. Mert egyszer úgy is oda jutunk, mindannyian. Úgy is meg kell állni. És bizony, ezt, az, hogy nem beszélsz róla, nem kerülöd el. Erre készülni kell. Jézus készít a tanítványokat. Ő maga is készül, hogy megy a Golgotára meghalni. És készítik az ő tanítványait is. És bennünket is az Isten készíteni akar arra a pillanatra, amikor majd elmész elő a világról. Életünk egy készülődés, hogy jó utazásunk legyen, hogy jó fogadtatásban részesüljünk. Mert ha nem készülünk, ebben nem fogunk részesülni. De miért is kerüljük ezt a témát? Miért is nem jó erről beszélni, mert nem jó erre készülni? Hát hagyd mondjak el egy másik történetet, amely Magyarországon történt meg, egy királlyal. Ez nem volt leírva, hogy melyik királyunkkal történt. De volt neki egy öccse, egy herceg, akivel sokszor beszélgetett, jó viszonyban volt, és egyik napon elmondta a király, hogy nagyon fél. Mondta az öccse, mi történt? Hát te vagy a király. Mondta, hogy attól félek, hogy Isten elé kell állnom, amikor meghalok. És én olyan sok mindennel megbántottam az Istent. Én annyi mindenben vétkeztem az Isten ellen. És én félek odállni elé. Mondta az öccse, ó, hagyjad már, elviccelte, humorizálta. Nem kell ezzel foglalkozni. Nem kell ezt olyan komolyan venni, mondta a bátyám. Na hát a király akkor csinált egy próbát. Abban az időben, ha valakit kivégeztek, vagy valaki rosszat tett a tűzre, akkor oda mentek a házához a hóhérok, és egy trombitát megfújtak a háza előtt, azzal jelezték, hogy a vesztő helyre fogják. Ez volt a szokás akkor Magyarországon. A király oda rendelte a hóhérokat az öccse ajtajához. Megfújták a kürtöt, az öccse pedig felismerte ennek a zengését, és dalbabát is, és tudta, hogy baj van. Megfogták a hóhérok, ott jajgatott a hóhérok kezében, és vitték a király elé. Ott könyörgött, ott reszketett, mit tettem bátyám ellenet? Hogy ilyen cselekszel velem? Mit vétettem ellenet? És akkor azt mondta a király neki, ha te így berezeltél tőlem, Ha te így félsz a bátyától, a királytól, akkor szerinted nekem nem kellene félnem a mindenható Istentől, amikor elé kerülök. Hát így adta tudtára az öcsének, hogy nem könnyű az Isten elé állni. És ezért nem akarom mi beszélni. Mert vétkeztünk az Isten ellen. És ha nem rendezzük a bűneinket, akkor érezzük, hogy bajba vagyunk. Ezért félünk a haláltól. Ezért félünk, mert rettenetes az Isten kezébe esni. Hogy nem rendezem az én életemet. És sok ember nem vállalja föl bűneit, nem akarja rendezni, hanem azt csinálja, hogy kerülje a témát. De félelmetes lesz annak az embernek az Isten kezébe. Isten azt akarja, hogy készüljön. Isten azt akarja, hogy rendezd a te életedet. Isten azt akarja, hogy szembenézz a bűneiddel, és megtudd, hogy szeret téged az Isten. Nem elítélni akar. Nem a pokolra akar jutatni, hanem ő azt akarja, hogy ott legyél, ahol ő van. Ő veled akarja élni az életedet. Ő azt akarja, hogy ott legyen a te életedben. Hogy szerepet kapjon az Isten a hétköznapjaiban. Ezt akarja. És ez jó lesz neked. Tudja ezt. Tehát Isten el ne szeretne bennünket elvezetni, mert ő azt szeretné, hogy ott lakjunk, ahol ő van. Isten segítsen nekünk, hogy vegyük ezt komolyan, ezt a témát. Ne nyugtalankodjék a te szívet. Azt mondja Jézus. És ez úgy érhető el, hogy hitél Istenben, és hitél én benne. Ekkor szabadulsz meg a halálfélelemtől. Ekkor szabadulsz meg igazán attól, hogy rossz helyre kerüljen. Azt mondja Jézus, ne nyugtalankodjék a te szíved a halál miatt, meg a bűnök miatt. Higgyél Istenben, és higgyél én bennem. Ez a megoldás. Ezt mondja itt a tanítványoknak is. Ezt mondja neked is. Ő benne hinni, az örök életet jelenti. Mózes felemelte a kígyót a pusztában, mondja Jézus, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Ha te hiszed, ő benne örök életed van. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten a haragja marad rajta. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz, annak örök élete van. És Jézus erre biztatja a tanítványokat. Higgyetek én bennem. És ez olyan sokat jelent a hétköznapokban is. Nem ilyen általános hitről beszél a Szentírás, hogy tudom, hogy létezik az Isten. Az nem fog boldoggá tenni. Abban nem lesz örömöd, hogy létezik egy Isten, én elhiszem. Ez kevés. Hinni kell Jézusban. Miért? Hát ő halt meg ott a Golgotán a te bűneidért, az én bűneimért. Ő az, aki megvált téged, ő az, aki örök élettel adományoz meg téged, ezért kell benne hinni. De tudjátok, hogy miért jó még benne hinni? Mert Jézus bemutatta, hogy milyen az Isten. És milyen az Isten? Hogy ismerjük meg az evangéliumban az Istent? Jézusra nézve. Úgy ismerjük meg, hogy egy leprás embert képes volt Jézus megérinteni. Mindenki iszonyodott attól az embertől, nem hogy megérintse. Jézus úgy szerette, hogy megérintette. Együtt érzett a beteggel. Segítségére volt. Ott, ha még gadarai megszállott, csak ő miatta Jézus áthajózza a Genezáret tavát, mert abban a városban nem fogadták be őt, de ő ahhoz a megszállott emberhez ment, hogy megszabadítsa. Látja a te gyötrő érzéseidet is, és jön föléd, feléd Jézus. Tesz lépéseket. Ilyen az Isten. Nem hagy téged gyötrődésedben. Nem hagy téged nehézségeidben. Kész elindulni feléd. Vagy milyen ez a Jézus? Olyan, aki kész volt lehajolni a gyászolókhoz, kész volt együtt sírni Mátával és Máriával, amikor meghalt Lázár. Noha tudta, hogy 10 perc múlva föl fogja támasztani. Mégis együtt sír velük. Miért? Mert az Isten együtt érzi. Mert az Isten tud veled együtt sírni. Ez az Istennek nem vagy közömbös. Ugye, hogy mennyivel másabb így hívni az Istenben? Jézuson keresztül. Hogy ez boldogítóvá tesz a hétköznapjaidat is? Hogy amivel éppen küzdesz és szenvedsz, te egy szerető Istennel találkozol, aki törődik veled, aki nem hagy magadra, akinek elmondhatod, mit érzel és éppen miben vagy, akár az örömeidet is elmondhatod és veled együtt tud örülni. Ilyen Istent mutat be Jézus, aki lát engem, mondja is itt a tanítványoknak, az látja az Atyát. Ő általa megismerhették a tanítványok, hogy milyen az Isten. Milyen sokat jelent ez a hétköznapi életedben. Úgy látni az Istent, ahogyan Jézus bemutatta. Ezért teszi hozzá Jézus. Higgyetek én bennem. És ha én bennem hisztek, út az Istenhez, út az Atyához, út az örök élethez. Én vagyok az út az Atyához, és ő viszel bennünket oda. És tudjátok, sokszor mi úgy gondoljuk, hogy az az igazi kárhoztató bűn, amikor az ember hazudik, amikor az ember lop, amikor az ember valami rosszat tesz, nem ez a kárhoztató bűn. Ez egyik sem az. A kárhoztató bűn az az, amit Jézus mond, ugyanúgy, amikor búcsúzik a tanítványoktól, a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Ez a kárhoztató bűn. Amikor az ember úgy hal meg ebben a földi világában, hogy nem hiszi el azt, hogy Jézus ott a Golgotán ő érte halt meg. Ez a kárhoztató bűn. Ezért fog sok ember elveszni. Ezért sok ember a pokolba fog jutni. Nem a bűnei miatt. Nem azért, mert olyat tett az életét. Hanem mert nem bízta rá a vétkeit Jézusra. Mert nem hitt ő benne. Nem hitte azt, hogy ő is a mennybe juthat. Ha hisz Jézusban, ez a kárhoztató bűn. Jézus azt mondja, higgyetek én bennem, és megbocsáttatnak a ti bűneitek. Higgyetek én bennem, és nem fogja az Isten fölrólni vétkeiteket, hanem út leszek számotokra a mennybe. Isten ezzel akar bennünket elvezetni a menny felé, és akarja azt az örömöt adni, hogy már itt a földi életben örülj, mert ha hiszel benne, már örülhetsz, hogy neked örök életed van, üdvösséged van. Egy lelkész készített egyszer egy kitűzőt magának, ide föltűzte, ez a kitűzőn kettő kérdőjel volt. Kitűzte azért, hogy majd úgyis rájöjjenek az emberek, hogy mi akar ez lenni. Ő tudta, hogy mi ez a két kérdés, ami benne van. Amikor megkérdezték tőle, hogy miért ilyen kitűzőt van, kérdőjel az életedben, hogy mi ez a két kérdőjel. Akkor azt mondta, az első az, most ha meghalnál, tudod-e hova kerülsz? Ez az egyik kérdésem. Felét. Mondta a lelkész. Hát hadd kérdezzem meg én is. Most, ha meghalnál, hova kerülnél? Hiszel Jézusban? Hiszed, hogy megbocsátott a vétkeidet? Elfogadtad őt? Akkor kimondhatod örömmel, hogy örök életed van. De amíg nem tetted meg, akkor azt kell mondanod, hogy nincs. A másik kérdés meg arról szólt, a lelkész azt mondta, hogy mire vagy kire fogsz hivatkozni ott a mennyei kapu előtt, hogy bemehess oda. Mire vagy kire? Jó tetteidre? Vagy valamilyen más vallása, filozófiája, vagy pedig Jézus Krisztus. Ő általa van nekünk üdvösségünk. Senki máson keresztül nem tudsz eljutni a mennyországba, nem tudsz eljutni Istenig sem. A hétköznapjaidban sem jussz el Istenig. Mert ő az, aki eljut, hogy megbékéltessen bennünket az Istennel. És akkor lesz nekünk jó kapcsolatunk az Istennel, amikor a vétkeinket átéljük, hogy megbocsátja az Isten. Eltörli azokat. És nem kínos tovább. Megszabadít tőle. Hát ebben a bizalomban, ebben a hitben éld az életedet. És út lesz számodra, Jézus. Mert az út az mindig valahova vezet. Egyik pontból a másikba. Összeköti a két falut, összeköti a két várost, és átmenet egyikből a másikba. És Jézus összeköti a földet a mennyországgal. Ezért halt meg, hogy út legyen a te életedben. És azt mondja a tanítványoknak, hogy én majd eljövök, és elmegyek elsőnek helyet készíteni nektek, aztán eljövök, hogy ott legyetek, ahol én vagyok. Eljövök értetek. Hát ezt olvastam egy történetet, amikor eljött a nyári szünet, és a családnak három gyermeke, és készültek a nagymamához elmenni. Többször voltam már nagyinál, de hát két helyen is át kellett szállni a holland közlekedésben, és hát féltették a szülők, hogy még nem tudják ezt az utat a gyerekeik. Noha van már köztük egy nagyobbik is, hát a nagymama azt mondta, hogy eljövök én az unokákért, és elviszem magamhoz őket. És akkor a nagymama elutazott, ászállva a csatlakozásokon, fölvette a unokáit, és utaztak visszafele. A nagy örömben ültek a nagyi mellett, és az egyik utas, aki látta, hogy milyen nyugodtak a gyerekek, megkérdezte tőlük, hogy tudjátok, hova mentek? Mondták, hogy a nagyihoz. Tudjátok oda az utat? Hát nem nagyon. Hát akkor nem vagytok nyugtalanok? Nem idegeskedtek, hogy fogtok oda eljutni? Hát mondták, hogy nem. Hát miért nem, kérdezte az a velük szemben ülő felnőtt. Hát mert itt a nagymama, és ő tudja az utat. De az Isten ezt teszi. Ott van veled egész nap, ha befogadtad őt. Ott él veled minden napon a világ végezetéig, meg az életed végéig, és elvezet téged a mennybe. Nyugodt lehetsz. Nyugodtan utazhatsz az életben, mint a gyerekek a vonaton. Mert eljössz nem a nagymamáig, hanem az Istenig. Jézus ezt tette, és ezt teszi a te életedben, ha befogadod őt. Neked egy ilyen utazásod lehet az élet. Óta menj felé. Sok embernek az utazása csak addig ér, hogy családom legyen, ez a cél, meg jó munkahelyem legyen, és megszűnik a cél, amikor mindezt eléri, és nincs további cél. És mit csinálnak az idősek a haláluk előtt? Mindig emlékeznek a múltra. Mi volt fiatalkoromban, mit éltem el, mindig csak arról tudnak beszélni. A hívő idős meg azt tudja mondani, hogy hova megyek? Még nincs vége. Életem célja még nem teljesült be. Velem van az én Uram, mert eljött értem, hogy ott legyek, ahol ő van. Nekünk ilyen utazásunk lehet. Vágyakozol egy ilyen utazásra? Ebben a nyugalomban szeretnél utazni az életedben? Jézussal. Ő ezt ajánlotta föl a tanítványoknak. Ezt ajánlja föl neked is. Hogy neked ilyen utazásod legyen, mert ő az igazság és az élet. Ő tud téged megigazítani, és ő tud élettel megajándékozni téged. És erre is hagyom neked egy történetet, Magyarországon történt. Első világháború után egy kis szegényes faluban, annak egy iskolájában, hogy a gyerekek jöttek, és amikor eljött a 10 óráinak az ideje, mindenki elővette a 10 óráját, kivéve egy valakit. Föl is kiáltott. Valaki ellopta a 10 óráimat. Felbordult az osztály. Ki lehetett a tolvaj? Itt van biztos közöttük. A tanár is meghallotta a folyosóról, hogy nagy zűrzavar van az osztályteremben. Bement oda. Kérdezte, mi a baj? Tanár úr, valaki tolvaj közöttünk. Valaki ellopta ennek és ennek a 10 óráját. A tanár úr megállt, szigorúan, csendre intette az osztályt, és a következőt mondta. A tolvaj előállt. Jöjjön elő, nem lesz megbüntetve. Ha most még előáll, fölvállalja, nem lesz büntetés. Ugye abban az időben, ugye volt büntetés. De ha nem áll elő, és megtaláljuk nála, ezzel a vesszővel mutatta a tanár a kezében a vesszőt, 10 vesző ütés kap a tenyerére. Vált a tanár, nagy csend, sem volt senki, senki nem vállalta. Elkezdődött a keresés. Mindenkinek belenézve a társájába, és megtalálták a 10 órait. Az osztály legszegényebb, legnyomorultabb családjából való kislányát találták meg. Tudta a tanár, hogy éljenek a család, meg a gyerek is. Meg olyan kis pénz van. Most mit csináljon? Biztos azért lopta el, mert éhezett. Na de hát az osztály már kiáltotta. Tolvaj, te szemét! Tanár úr, büntesse meg! Ott gondolkodott a tanár, a 10-szer lecsap erre a lányra, lehet összeesik. Ki se bírja. De oda hívatta magához. Gyere csak ide! Odaállt mellé, és mondta, hogy nyújts ki a tenyeredet. Majd felemelte a vesszőt a tanár úr, és teljes erejével, ahogyan bírt, lecsapott a saját tenyerére. 1, 2, 3, az osztály nézett. Mit csinál tanár úr? Hát nem maga a bűnös, kiáltották. Hát mit csinál? Főleg akkor elkezdte kiabálni, amikor azt látták, hogy a tanár úrnak a keze úgy megsérült, hogy már a vércseppek kezdtek lehullani a földön. Hagyja abba, tanár úr! Hát nem maga a bűnös, azt kell megbüntetni. Majd kimérte 8, 9, 10. Na te menjél helyre, most pedig elmondok nektek valamit, mondta a gyerekeknek. Mert a tanár úr hívő volt. És sokat gondolkodott azon, hogyan lehetne elmondani ezeket a gyerekeknek, hogy hogyan szereti őket az Isten. Na tudjátok, így vállalta át Jézus a mi bűneinket és büntetésünket, mint ahogyan én tettem most ebben a helyzetben. Ő ment meghalni a Golgotára, hogy mi ne halljunk meg, ne halljunk örök halált, hanem életben maradjunk. Hát ezt tette Jézus. Megigazított, pedig mi nem vagyunk igazak, és életet adott, noha halált kellett volna kapnunk. Jézus az út, az igazság és az élet. Higgy benne, és nem nyugtalankodik a te szíved. És nyugodt utazásban utazhatsz az életedben a menny felé. Isten adja meg ezt számunkra, és erre hívok mindenkit. Ha még nem tetted meg, jöjj el az Istenhez. Add át életedet, vald be bűneidet, higgy benne, és örök életed lesz, üdvösséged lesz, és egészen megváltozik a te